Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezen a héten Szabó Péterrel, Pittel, akivel alig találkoztam a hétvégén egyébként is, meg pénteken.
Meg se ismertelek.
De nagyon jó, hogy ismét itt vagy közöttünk. És hát azzal kezdjünk, ami szerintem a legfrissebb, a fontos hírek közül, mert nálam legalábbis nagyon fontos hír az, hogy Rafa Benitezt menesztették. Nem csak azért, mert egy Bajnokok Ligája egy győztes edzőről van szó, hanem azért, mert szerintem nagyon jól jelzi azt a teljes felfordulást, ami az Evertonnál van, hogy komolyan felmerült ennél a klubnál az, hogy Rafa Benitez követője Graham Potter legyen.
Igen, nekem az volt a kedvencem, hogy a Sky Breakingben jelentette, hogy Graham Pottert annyira nem érdekli ez a fajta megkeresés, inkább maradna a Brightonnál. De hát azok a nevek voltak szerintem félelmetesek, akik komoly szinten fölmerültek itt az Evertonnál, tehát ez a masszív középszerűség. Még Roberto Martinez neve csengett a legjobban, aki ugye már megfordult ennél a csapatnál, és még egyébként jó eredményeket is ért el.
Az a baj szerintem ezzel az Evertonnal, és javítsatok ki, hogyha ti nem így látjátok, hogy kicsit olyan érzésem van, mint amikor valaki ül egy szobában, és akkor nézi a tévét, és jönnek különböző hírek, meg filmek, és akkor eszébe jut az, hogy de jó lenne könyvet írni, de jó lenne ezt csinálni, de jó lenne azt csinálni. Benitez is, mintha egy ilyen választás eredménye lett volna. Marcel Brands is, mintha egy ilyen választás eredménye lett volna. A játékosok is, mintha ilyen választások eredményei lettek volna. És szerintem ebbe a sorba viszont tökéletesen beillik Potter. Ó, tök jól működik ez az edző ott a Brightonnál. Mi lenne, ha megpróbálnánk?
Milyen jó, hogy a januárt azt azzal töltöttük, hogy Beniteznek hozunk játékosokat.
Hogy elbenitezesítsük az egész csapatot.
Kibasszuk az egyik legjobb játékosunkat, az orvosi stábot, a scoutokat, mert hát most már Benitez.
Meg a sportigazgatót.
Tehát
ez az igen. Ott akkor arról beszéltünk, amikor Marcel Brands távozott, hogy hát ugye Benitez az erősebb kutya, csak hát az erősebb kutya is
lelőtték.
Lehet kivert. Ne. Tehát, hogy kitették a házból őt szépen.
Jó, tehát azért Beniteznek már akkor, amikor Brands távozott, már a négy lába közül kettő már akkor is kínlógott a tornácra. Tehát ez nem volt egy váratlan esemény, hogy Benitezt elküldték.
Igen, csak akkor Mikolenko meg Patterson leigazolása, az meg nem ebbe az irányba mutatott, tehát azzal, hogy tovább formálták azt a csapatot Benitez arcára, vagy arra az arcra, amit Benitez szánt ennek a csapatnak, az nem ezt mutatta.
Hát, hogyha már fölültünk itt a hasonlatok sorára, akkor inkább én a kapitány nélküli hajót mondanám, ahol a kapitány Benitez elküldte az összes embert, aki egyébként dolgozott még a hajón, és egyedül maradt a kormánynál.
Nem, nem. Majd Benitez most a fedélzetmester, a kapitány Mosiri.
A fogyatékos részek kapitány.
És a fedélzetmester az meg ebben az esetben ez a tipikus, aki terrorizálja az embert. És akkor attól tör ki lázadás a hajón előbb.
Eleinte jól mentek a dolgok, aztán néhányan...
Amikor már föltakarította a mások hányását.
Néhányan attól betegek lettek a legény. Aztán a többiek már nem bírták, úgyis hát egyre rosszabbul működött a személyzet a hajón. Hú, szerintem most fejezzük be.
De tényleg, hogyha most múltkor már beszéltünk erről, hogyha össze kell hasonlítani kettő klubot, ahol a pozitív meg a negatív végletet akarjuk összehasonlítani, hasonló tartományban, még úgy, hogy az Evertonnál egyébként nagyobb erőforrások is állnak rendelkezésre, akkor a Brighton az tökéletes minta, és az Everton is arra, hogy hogyan ne.
Nem akarjuk a United-del összehasonlítani azt, hogy mi van az Evertonnál?
Ja, hát a Manchester United az legalább eddig egy gazdaságilag jó működő vállalkozásnak mondható. Futballklubként már nem funkcionál annyira jól. Az Everton az egy pénzégető gépezet jelenleg, amiben Mosiri tényleg, mint a fogyatékos hajókapitány, ész nélkül önti bele a pénzt, amiből igazából nem jön ki semmi, mert valaki éppen megtetszik neki, hoz egy edzőt, az edzőnek megtetszenek játékosok, ők hoznak játékosokat, van sportigazgató, nincs sportigazgató, igazából nem hoz döntéseket, miközben az egész modell arra épülne, hogy ő hoz döntéseket hosszú távon, és nem mindig az edzőtől függ az, hogy hogyan épül fel a klubnak a hosszú távú stratégiája. Tehát teljesen agyrém, és hogyha mondani kéne még egy klubot, ami ennyire rosszul működik a Premier League-ben, most nem tudnék mondani. Tehát Mosiri érkezése óta az Everton az kész káosz, holott egyébként már előtte is talán az Everton volt az a klub, amelyik a legkevésbé tudta a helyén kezelni az ő státuszát.
De egyébként ebben az az érdekes szerintem, hogy hosszú évek után, mert arról beszélhetünk, hogy hosszú évek után, és itt most kinyitom az egész futballvilágra ezt a képet, arról beszélhetünk, hogy azok a klubok, amelyek komoly vagyonnal, komoly tőkével rendelkeznek, és komoly likviditást mondhatnak magukénak, azok azért nem hoznak általában ilyen rossz döntéseket, és ilyen mennyiségben rossz döntéseket, mint hogy az Everton teszi azt. Tehát megtanult gazdálkodni a pénzével, most már az olasz nagyklubok egy igen jelentős része, a spanyoloknál ugye a Barcelona az azért egy teljesen más történet, mert ahhoz mérhető nagyságrend azért nagyon kevés van a világon, és ott azért megint csak rossz döntések egészen hosszú sorra vezetett oda, ahova.
Hát erre szerintem a legjobb példa, hogy az Evertonnak sikerült majdnem megszegnie a Premier League-nek a Financial Fair Play szabályát, amit nem hittem volna, hogy valaha bárkinek is sikerül megszegnie. Nyilván ehhez kellett az is, hogy itt az előző szezon teljesen zárt kapus meccsei után az a fajta bevétel kiesés az elmaradt, és nem véletlen, hogy most már tudtak ezt követően télen igazolni, hogy visszatértek a szurkolók. De tényleg ez csak azt mutatja, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen nincs az, aki értelmes döntéseket hozza, mert azért Farhad Mosiri nem egy futball szakember, ez talán így mindenkinek lejött így mostanra.
Hát igen, ekkor kellene egy olyan ember mellé, alá, akár közvetlenül, aki
milyen viszont... ember Farhad Mosiri ilyen hatalommániás, vagy ezt nem tudjátok?
Én ezt nem tudom megállapítani.
Hát múltkor, amikor Dubajban voltunk együtt, akkor eléggé ez a képem jött le róla, de hát akkor nem beszélgettünk.
De nem most sokat. A döntéseiből kiindulva, hogy mindent ő is hogy a kezében szeretne tudni?
Ugye az Evertonnál nagyon sokáig úgy volt, sokáig, még Mosiri érkezése után, hogy hol hozott döntéseket, hol az a Bill Kenwright, amiki azért továbbra is ott maradt a vezetőségben, például hozzá köthető Sam Allardyce-nak a személye, majd miután az nem sült el túl jól, legalábbis a szurkolók szemében, onnantól kezdve gyakorlatilag Mosiri lett itt a teljhatalmú úr. Utána viszont az ő döntései közül szintén nagyon nehéz felsorolni a pozitívumokat, és tényleg ez a hullámzás, tehát hogy Ancelotti után leültetett Benitezt, az a Real Madridnak sem feltétlenül jött be, hogyha emlékeztek rá, vagy a fordított felállása. Teljesen ellentétes felfogások két ember, amit le lehet vetíteni James Rodriguezen meg Andros Townsenden.
Ehhez képest az Internél mennyire okosan gondolkodtak, amikor Mourinho után ültették le Benitezt, nem?
Hát, igen, nehéz bármit mondani erről a Benitez dologról, mert egyrészt amilyen rosszul kezdődött, már ahogy a szurkolók fogadták, és egyébként szerintem szakmailag még lett volna benne potenciál. Én abszolút azt vártam, hogy az Everton az egyik legszürkébb középcsapat lesz ebben a szezonban, és a szezon még úgy is kezdték, hogy ez abszolút egy megvalósítható dolog, csak amikor ebből a szerkezetből kiesett néhány fogaskerék, név szerint Calvert-Lewin, vagy éppen a középpályának a fele, onnantól kezdve Benitez ez már nem tudott hozzányúlni. Ami meg tényleg a hátrány, és ez minden klubnál így van, hogy ilyen krízis helyzetekben viszont a játékosokkal ő abszolút nem tud bánni, és ezt nem is lehetett várni, hogy innen kihozza őket.
Na de akkor beszéljünk két olyan edzőről, aki elég jól kezeli ezeket a helyzeteket, sőt, mondhatjuk, hogy azért jelen pillanatban a szakma kettő igencsak kiemelkedő egyeniségéről van szó. A hétvégén egymás ellen mérkőztek, Pep Guardiola, illetve Thomas Tuchel. Hát elképesztően magas szakmai színvonalú mérkőzést játszottak, még akkor is, hogyha szerintem sokan nem egészen ezt várták ettől a mérkőzéstől, viszont olyan szempontból pedig igazolta a várakozásokat, hogy Guardiola megint hozzányúlt azokhoz a dolgokhoz, akár itt a letámadást nézve, amik a Chelsea ellen legutóbb jól működtek, amik egyébként a nagy ellenfelek ellen gyakran jól működnek. És amikor arról beszélünk, hogy a Manchester City-t milyen gyilkoló és győző géppé formálta Pep Guardiola, akkor azt kell szerintem a leginkább kiemelni és megemlíteni, hogy ez a csapat, ez most már tud mindent, amit Guardiola 5 éve alatt belesújkolt a játékosokba, a keretbe és a futball filozófiáját, ahogy átadta a csapatnak. És ez már nagyon-nagyon széles paletta.
Viszont 10 évvel ezelőtt kevesen gondolták volna, hogy Pep Guardiola majd több időt fog eltölteni a Manchester City-nél, mint a Barcelonánál. De ez mindig az, és ebből látszik is, amit Guardiola maga mondott, hogy ez a csapat most már azért a mag szintjén évek óta együtt van, pontosan tudják, hogy ő mit vár el tőlük, milyen taktikai elemeket kell végrehajtani labdával, labda nélkül, így foglalkozhat olyan dolgokkal is, mint mondjuk a játékosoknak az emberi oldala, a pátyolgatások, amikre korábban azért nem feltétlen jutott idő, talán nem biztos, hogy pont ő, de Bernardo Silva nyilatkozta azt, hogy Guardiolát az is különlegessé tesz, hogy szakmailag elképesztően felkészült, de hogy a játékosokhoz is pontosan tudja, hogy hogyan kell szólni, mikor kell hozzájuk szólni.
Megtanulta a Barszánál. Maradjunk annyiban.
De ez kell is, tehát máshogy ezt nem lehet egy ekkora kerettel, ekkora sztárok mellett, úgyhogy minden posztra van két klasszis játékosod. Most is ott ült a kispadon Ilkay Gündogan, aki ebben a szezonban is a Manchester City egyik legjobbja. És nagyjából ezt tudja menedzselni, jó nyáron Bernardo Silva is majdnem távozott, de hát úgy épült vissza a csapatba, mint hogyha fel sem merült volna ennek a lehetősége.
Igen, hát ezt kellett megtanulni szerintem, amit itt mondtál te is, Roma, hogy a Barcelonánál megtanulta. Igen, megtanulta a Barcelonánál, a Bayern Münchennél és a Manchester Citynél. Szerintem, amit kellett a szakmáról, azt azért jó részt tudta már Guardiola, amikor elkezdett edzősködni, még nagyon sok mindenben alakult, nagyon sok mindenben formálódott ő is, de hogyha azt kell megmondani, hogy mi az, amiben ő edzőként a legtöbbet fejlődött, az pontosan a játékosok egyéni menedzselése, meg az öltözőnek az egy hullám hosszantartása. És ez láthatóan itt a Manchester Citynél, itt az elmúlt években teljesedett ki, mert azért most már olyan jelenségek, olyan egyének sincsenek az öltözőben, mint amilyen Zané volt akár csak két évvel ezelőtt.
Még én azért látok egy-két ilyet, és hát Sterling például szerintem abszolút ilyen, Grealish is kicsit ilyen, talán betörhetetlen ló.
Ők is be fognak állni a sorba szerintem. Sterling fognak, beállt már éges-régen szerintem.
Igen, csak hogy nála
még
is
már
volt.
Ezt is sikerült beállítani a sorba, aki a Leicesterben gyakorlatilag egy igazi egyénieskedő játékos volt, ami nem volt véletlen, mert ezt kérték tőle. Tehát, hogy ő alkossa a támadó játéknak a java részét. Kellett neki egy kis idő a Manchester Cityben, de mostanra ő is egy ilyen hasznos fogaskerék lett.
De én Grealishen sem érzem azt, hogy itt most őt be akarja törni és rugdos. Inkább azt érzem, hogy ez a betörési folyamat ez zajlik, de nem Grealish akarata ellenére.
Igen, Grealishnél ez ugye azt eredményezi, hogy sokkal kevésbé látványos a játék, mint az Aston Villában, de hogyha vissza akarunk kanyarodni pont erre a hétvégi meccsre, akkor azokat a taktikai feladatokat, amiket Guardiola rábízott, azokat maradék nélkül végrehajtotta. Mert ugye hol volt nagyon erős pontja a Manchester Citynek ezen a meccsen? Főleg a bal oldalon, ugye nagyon szűken védekezett a Chelsea, és ott a bal oldalon tudtak bontani Cancelóval, Grealishrel és De Bruyne-nél. Ugye Cancelóra kilépegetett Azpilicueta, Rüdigernek ki kellett menni Grealishre, aki mindig megcsinálta azt a bentről kifelé indulok, csinálta a helyet De Bruyne-nek. Ez nem látványos Grealish részéről, hogy megcsinálja ezeket a mozgásokat, nem cipeli a labdát, nem cselesz folyton, nem adja folyton a kulcspaszt, de megteremtette annak a lehetőségét, amiből egyébként maga a győztes gól is lett, hogy De Bruyne veszélyes pozícióban Kanté mögött meg tudja kapni a labdát. Szerintem a Guardiola rendszer erről szól, hogy nagyszerű játékosok, akik egyénileg is végre tudnak hajtani bármilyen technikai megoldást, megcsinálják akár ezeket a kis feladatokat is, amik miatt nem beszélnek róluk utána meccs után, mint meccs hősei, de azt hiszem Guardiolától utána megkapják bőven az elismerést, hogy ez szép volt, megcsináltad.
Ha már De Bruyne-ről szó volt, róla azért mindenképpen érdemes beszélni. Most szerinted hol tart ő, hogyha akár csak százalékosan ki kell fejezni abban, hogy formában, erőllétben, az ő képességeihez mérten milyen szinten van?
Hát az utóbbi hetek alapján azért már kezdi közelíteni a legjobbját, szépen vissza is szivárgott a City kezdő csapatába, ami megint csak szerintem egy nagyon szép, lassú folyamat volt Guardiola részéről, mert időben azért nem úgy látszott, hogy ezt a Gündogan Bernardo dupla nyolcast meg lehet bontani, de hát De Bruyne-nek meg ezek a váratlan megoldásai, ezek a távüllövései, ezek megint olyan extrát hoznak, ami egyszerűen bizonyos meccseket nélkülözhetetlen a Cityben. Pont mint itt a Chelsea elemet, mindig abból volt lehetősége a Citynek, ahol De Bruyne felbukkant. Ha átjött a jobb oldal, és ott túltöltötték az ellenfelet, akkor azért a bal oldalon a beindulásai miatt, a visszalépései miatt, a távollövése miatt, amit geniálisan oldott meg, valószínűleg a Citybe kell egy ilyen játékos, és De Bruyne ezt a fajta váratlanságot tudja belevinni.
Viszont, hogyha majd matematikából fiamék már túl vannak a fordított arányosságon, de hogyha lányomnak tanítani kell, akkor Bernardo Silva és Kevin De Bruyne példáján mutatom majd meg.
Igen.
Pontosan ugyanúgy esik vissza De Bruyne teljesítménye, amikor Bernardo fönt van, és ugyanígy fordítva is.
Tehát
amikor...
Sőt, még hogyha azt nézzük ezen a meccsen, hogy a pályán betöltött szerepük is teljesen a fordítottja volt egymástak, szinte egy ilyen 4-2, egy ilyen aszimmetrikus 4-2-3-1-et játszott a City, a jobb oldalon Bernardo nagyon mélyen játszott, De Bruyne pedig végig nagyon magasan, hogy ezt kellett nekik kiegyensúlyozniuk.
Ha már a szép hasonlatoknál tartottunk, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Lilioma. elszívja az oxigént előle. Nagyon szép, de elszívja az oxigént. Na, bocsánat, ezt most álltam ki, tényleg nem előre. Gondolkodtam. Na, beszéljünk a Chelsea-ről.
Én ezt beleírnám a címbe is, szerintelenül.
Majd doma azt eldönti, hogy alkalmas erre.
Mindig gondban vagyok ezzel, hogy mondok valami jót, és ez nem lehet cím, ez csak nem teszem be.
Én beraknám, ha én mondanám.
A Chelsea-ről is beszéljünk mindenképpen. Itt azért most megint nyilván bűnbakot keresni szerintem teljesen felesleges.
Akár az angol sajtó megpróbálta.
Nagyon keményen megpróbálta, és ha mondjuk nem volt azért kicsi, vagy túl magas ott arra, hogy Lukakut fogják megtalálni ezzel, mennyire húzható rá a vizes lepedő? Akár ezen a meccsen, akár úgy összességében most ebben a jelenlegi helyzetben, azért azóta, hogy megvolt ez a nyilatkozat, azóta, hogy megvoltak annak a szankciói, itt túl vagyunk kupamérkőzéseken és egyéb olyan eseményeken, amik már egy kicsit árnyalhatták ezt a képet.
Most miben hibázott Lukaku ezen a meccsen? A védő feladatait megoldotta, Rodrin
hibázott, volt, mert nagyon rosszul passzolt ott.
Ja, volt egy rossz döntése, amikor Pulisicnek vagy Ziyechnek akartak kirakni a labdát, és miközben jött Alonso, meg volt egy helyzete, amikor bravúrral védett Ederson. Könyörgöm, a csatárok több helyzetet hagynak ki, mint ahány gólt lőnek, és azért Lukakura ilyen szempontból azért nem lehet panaszunk ebben a szezonban sem. Szerintem neki nem a helyzet kihasználását szólta meg senki eddig sem. Most neki mit kellett volna ezzel a mérkőzésen csinálnia? Nagyon szűken játszott a Chelsea elsősorban kontrákra. Szerintem itt inkább abban volt a hiba, hogy Tuchel valamiért ezt a Ziyech-Pulisic kettős gondolta alkalmasok a kezdőben nevezni, akiknek labdával azért nagyon sok értelmes megmozdulásuk nem volt. Ziyech szerintem védekezésben nagyon jól megoldotta, hogy kiszedte Bernardo Silvát a játékból, Pulisicra azért ezen a téren is lehetett volna vele kapcsolatban problémát találni. Én inkább ebbe látom a gondot, és nem Lukaku személye miatt, de persze most vele kapcsolatban kell elemzéseket, meg cikkeket gyártani, meg a narratívát köré kell felszűrni, mert hát erre kattint most mindenki, miközben szerintem például ezen a meccsen ez teljesen indokolatlan.
Az első hiba az ott volt, hogy nem kérte a meccsnek a halasztását a Chelsea.
Pit úgy érzem, beléd állta.
A következő, de ezt tényleg nem értem, hogy miért erre a meccsre kellett kiszedni Mountot a kezdőből. Tehát Mount ennyire gyenge lenne a védekezésbe, vagy mit látott itt Tuchel, ami miatt őt most pihentetni kellett?
Hát, ha én ezt tudnám, de nem tudom.
Vártam Pittől a választ.
Nem, de tényleg nagyon meglepődtem, amikor a kezdőcsapatok kijöttek, hogy Ziyech, Pulisic. Tényleg esetleg arra tudok gondolni, hogy az átmenetekben ezt a két játékost úgy gondolta Tuchel, hogy jobban tudja majd használni, és azért erről sokat mond Guardiolának a meccs utáni nyilatkozata, és ahol azért Guardiolát nagyon rég látni annyira mosolygósan, meg annyira örömtelinek, mint utána, hogy hát a Chelsea ellen egy kaput által a lövést engedtünk, miközben átmenetekben milyen veszélyesek, és ez mennyire fantasztikus, és tényleg látszódott, hogy teljesen meg van elégedve a csapatával, és lehet is egyébként, mert Tuchel sem egy rossz tervvel készült, valószínűleg személyi döntésekben rosszul döntött, de valószínűleg volt mögött ez az elképzelés, hogy talán gyors átmenetekben ezekkel a játékosokkal most hatékonyabbak tudnak lenni, azért Mount meg Havertz felállt védelem ellen vonalak közötti játékban jobban használható. Pulisic meg az átmenetekben talán hasznosabb az ő megindulásaival, de ezt hogy a pályán már nem tudta megvalósítani.
Tudjátok, hogy mi lepett meg leginkább itt, amit az előbb kérdeztem, ez csak most jutott eszembe, hogy voltak a mérkőzés előtti nyilatkozatok, és nagyon-nagyon ritkán, főleg Guardiola, de egyébként a többi edző is nagyon-nagyon ritkán reagál arra érdemben, hogy mit szól az ellenfél összeállításához, emlékszel rá, Pitt? És emlékszel, hogy mit emelt ki ott Guardiola?
Emlékeztes, léci.
Hogy a középpályán azért folyamatosan sakkozik Tuchel, igen, és most Jorginhót hagyta ki. Igen, tehát, hogy nem Mountot emelte ki ott, mert ugye őt is kiemelhette volna. Megmondom, eleve nem is szokott, de ebből, mintha az derült volna ki most anélkül, hogy túl sok mindent ebbe bele akarnék magyarázni, hogy ő egy kicsit más összetételű középpályára számított, és arra gondolt, hogy Jorginho ott lesz például.
Igen, sőt, lehet, hogy Jorginhóval kevésbé működött volna, ennél kevésbé is működött volna, mondjuk ez az átmenetekre való játszás, azért Kanté és Kovácsics is amellett, hogy nyilván sok mindenben remekek, igen, de hogy labdacipelésben, beindulásokban azért sokat tudnak hozzárakni. Lehet, hogy emögött nem is biztos, hogy taktikai döntés át, ami nem volt már középhátvédje a Chelsea-nek, és mondjuk még Jorginho lehetett az, akire azt mondta volna Tuchel, hogyha kidől az egyik középhátvédem, akkor nem is biztos, hogy őt állítja be középre, de akkor a középpályra a stabilitást azt
így
talán
van,
ő
egy
tud
ilyen
vinni.
Kis pajzsot ő jelenthetett
egy kicsit
volna.
Az is benne volt, nem az volt az érzésem, hogy a Chelsea nem szokta ennyiszer fölrugdosni a labdákat, és Jorginho-nak
ez a City taktikából, igen, ez meg a City taktikájából adódott szerintem.
Igen, ami meg Lukakunak annyira megint csak nem áll jól, és nyilván erről folyt itt a diskurzus most már heteken keresztül, hogy Tuchel rosszul használja Lukakut, mert mi a különbség a között, hogy Conte használta Lukakut, meg ahogy Tuchel, szerintem az a különbség, hogy teljesen másfajta felfogásban játszik a Chelsea meg az Inter. A Chelsea birtokolja a labdát, dominálja a mérkőzéseit, az Inter meg bármennyire is egy domináns csapat volt a szériában, és de sokszor ezt úgy csinálták, hogy magukra húzták az ellenfelet, egy mély blokkból indultak, és ott Lukakunak kellett visszalépegetni a labdáját. A Chelsea-nél ez kimondott dolog, hogy azért igazolták Lukakut, nem azért, hogy köré szervezzék a játékot, mint az Internél, hanem azért, hogy legyen, aki berúgja azokat a helyzeteket, amik az előző szezonban kimaradtak.
És lehet, amiket hogy most ezt... kihagyott.
Igen. Lehet, hogy Lukaku ezt nem mérte fel jól, és azt hitte, hogy akkor köré lesz felépítve a játék, holott én ezt nem hiszem el, mert talán ő is elmondta, hogy Tuchellel egyeztettek, hogy hogyan akar majd játszani ez a Chelsea. Én ezért nem értem feltétlenül ezt a félreértést az ő szerepkörével kapcsolatban sem, meg az ő nyilatkozatával kapcsolatban sem.
Itt, amiről már nagyon sokat beszéltünk különböző műsorokban is, azt azért hoznám itt most elő, mert más csapatoknál is ez egy igen jelentős probléma. Ugye szó volt arról, hogy paradigmaváltás van az átigazolási piacon azzal, hogy a legnagyobb sztárok is, mint például Kylian Mbappé, hogyha tényleg csak a legnagyobbra gondolunk azok közül, akiknek lejár a szerződésük, hagyják kifutni a szerződésüket, ami korábban azért egy egyáltalán nem tapasztalt változás volt. És ugye a mai hír az Christensennel kapcsolatban, hogy kettő csapatnak is komoly és jelentős érdeklődése van, az egyik a Barcelona, a másik pedig a Bayern München, ezek mind felső polcon lévő klubok, akik állítólag, most ez persze csak a hírek szerint, de azért viszonylag megbízható forrásból származó hírek szerint, hajlandóak lennének megadni azt a fizetést Christensennek, amit a Chelsea nem. És ez itt egy nagyon érdekes helyzet Rüdiger, illetve Azpilicueta viszonylatában is, hogy nem tudom, hogy megengedhet-e a Chelsea egy olyat, még hogyha egyébként az elveihez is ragaszkodik, hogy három középhátvédjét egyszerre veszíti el egy átigazolási időszakban, mert erre jelen pillanatban megvan az esély. Hát, Azpilicueta és Rüdiger ugye a másik.
Főleg ugye Christensen esetében, aki azért nem egy 30 közeli játékos, tehát ő még hosszú éveken keresztül lehetne fontos játékos ennek a Chelsea-nek.
De bocsánat, ez a 30 közeli, nekem azért furcsa, mert jelen pillanatban már ott tartunk, hogy az a meglepő, hogyha egy védőjátékos 37-38 évesen már befejezi a pályafutását egyértelműen. Tehát, hogy olyan szinten kitolódott 40 éves korig a top játékosoknak is az életkorát, hát nézzük meg Thiago Silvát, ki mondja meg azt, hogy ő itt ebben a Chelsea-ben nem alapember.
Igen, csak ez egy olyan típusú befektetés mindig a klubok részéről, ami már nem egy megtérülő befektetés pénzügyi szempontból, pályanyújtott teljesítmény kapcsán, persze ezt látjuk Thiago Silva esetében is, akinek azért nagyon nagy szerepe volt abban, például, hogy Tuchel ebben a háromvédős rendszerben kezdett, tehát nála is látszik azért a kor ilyen szempontból, hogy köré már kellenek ezek a biztosító emberek, ebben nagyon magas színvonalon tud teljesíteni. Rüdiger példája szerintem akár hasonló is lehet, aki miért jó? Rendkívül gyors, dinamikus, erőszakos, nála azért nem azt mondhatjuk, hogy ő észből játszik, mint nem egy Baresi, nem egy Maldini, meg nem egy Nesta. Tehát ő oda csap, oda pakol, hogyha kell, magasan védekezik, agresszívan, felcipeli a labdát. Nem biztos, hogy Rüdiger 32-33 évesen már ugyanezt a teljesítményt tudná ebből az aspektusból hozni. Lehet, hogy egyébként letisztulna a játéka, ebben nem vagyok biztos, sőt, abban sem vagyok biztos, hogy négy védős rendszerben ennyire érvényesülne az ő játék, és erre láttunk azért példát az elmúlt években, tehát ebben van kockázat. Christensennél láttam nyilván pont a kora miatt, a sokoldalúsága miatt a legkevésbé a kockázatot, és érdekes módon pont fele izmozott a legtöbbet a Chelsea, hogy nagyon sokáig pont azért nem játszott, meg nem volt meccskeretben, mert nem írta még alá az új szerződését.
Illetve itt a Salah kapcsán ezt pont egy mai Athletic cikk vetette föl, és Mbappénél is állítólag erre készül a Paris Saint-Germain, hogy ahelyett, hogy ami eddig teljesen megszokott volt, hogy ezeknek a nagy sztároknak hosszú távú, nagyon magas fizetéssel járó szerződést kínál, ahelyett inkább rámennek arra, hogy egy vagy esetleg két évre szerződnek elképesztően magas összegért, és azt elfogadhatja a játékos, talán ugye könnyebben, ugye itt jelen esetben is. Ez jelent egy ilyen taktikai paradigmaváltás majd a kluboknál, vagy ez csak inkább egy ilyen... Egy
kicsit
ilyen
talán ennek a határozatlan világnak is szól ez amúgy szerintem, tehát hogy minek kapkodna egy játékos, hogyha ennyire változhatnak az erőviszonyok, akár egy fél éven belül is a Chelsea-nél, meg akár az is előfordulhat, hogyha egy játékos tudja, hogy vannak hárman, négyen, akik elmehetnek a klubtól, akkor azzal, hogyha egyikük a háromból, négyből kiválik, tehát mondjuk aláír valamelyik másik csapathoz, akkor ő rögtön erősebb tárgyalási pozícióban van, mert rá van kényszerítve a Chelsea, hogy megtartsa, és akár magasabb fizetést is ajánljon neki. Tehát egy játékosnak szerintem abszolút nem kell ebben sietnie ebben a döntésben, és talán egy kicsit a média is így fölfújja a dolgot, meg mi is azáltal, hogy erről beszélünk, pedig miért sietne az új szerződés aláírásával azon kívül, amit a Pete mondott, ugye, hogy lehet, hogy ezzel nem játszik.
Hát azért sietne, mert a nagy klubok arra vannak berendezkedve évtizedek óta, vagy hát most minimum azt mondom, hogy legalább egy 10 éve most már, hogy hosszú távú stratégiákat próbálnak gyártani. Erre épült föl az egyébként 4 bajnokok ligája címet megnyerő Real Madrid is, erre épült föl a korszakos Barcelona, erre épült föl a most már korszakosnak nevezhető Manchester City, vagy Liverpool. Tehát, hogyha ott nem tudtál volna hosszú távon tervezni ezekkel a játékosokkal, akkor nem beszélhetnénk erről, amit most Guardiola mondott, hogy már mindenki tud mindent, meg ez elég ideje együtt van ez a társaság. Tehát, hogyha 1-2 éves szerződésekben gondolkodsz, akkor az egy teljesen átalakult piac lesz.
Abszolút, és a jelenlegi helyzet kapcsán szerintem azok a klubok az érdekesek, akik meglepő módon még próbálnak racionálisan működni. És a Liverpool azért mindenképpen egy ilyen csapat, hogy ott megint csak egy 30 közelében járó Salah, aki ráadásul támadó, robbanékony, gyors, akinek az nagyon fontos azért, hogy mikor kezdődik meg az a decline, tehát hogy mikor kezd el visszaesni az ő teljesítmény a fizikális paraméterei miatt. Hogyha neki megadnak egy nagyon magas fizetést,
hossz
sok évre, akkor onnantól kezdve új játékost akarsz igazolni, mondjuk egy klasszist, hát akkor úgy szeretne keresni, mint a Mohamed Salah. És ezt nyilván valamilyen szinten a Liverpool szeretné megállítani. Ugye, ha jól tudom, akkor még nem is érkezett hivatalos szerződés ajánlat Salahnak a Liverpool részéről, miközben nyilván tudjuk, hogy ő azért egy egészen komoly fizetésemelést szeretne magának kiharcolni, az alapján, amit eddig nyújtott a legjobb éveiben. Nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani. Nyilván a Liverpoolnak ezt figyelembe kell vennie.
Ez egy nagyon érdekes dolog, amit most felvetettél, mert pont ezzel kapcsolatos az, ami eszembe jutott a Manchester Unitednél. Ugye leírták, hogy jelen pillanatban Bruno Fernandes a 11. legjobban kereső játékosa a Manchester United keretének, és semmifajta kényszer meg nyomás nincsen a Uniteden ezzel kapcsolatban. Viszont ugye a héten elkezdik a tárgyalásokat Bruno Fernandes, hogy az érdemelére való tekintettel azért kerüljél már följebb abban a rangsorban, mert egyszerűen én úgy tudom, hogy Fernandestől és az ügynöke részéről nem érkezett még ilyen fajta panasz, vagy legalábbis nyilvánosan biztosan.
Most a legfrissebb hír az, hogy majd májusban folytatják a tárgyalásokat. Jelenleg most az szerződésében van is egy olyan opció, hogy automatikusan meghosszabbíthatják 1 évvel 2025-ig, tehát a United-et abszolút nem sürgeti ebben az esetben még semmi.
Így van, de teljesen érthető a klub részéről, ugyanúgy, mint ahogy itt a Liverpoolnál is mondott, hogy igen, hát azért helyezzük már őt el egy kicsit a hierarchiában magasabbra, mint ahol
ismeritek a listát? Mondjatok már egy-két nevet, hát ki van előtte.
Előtte van például. De Gea a legjobban kereső, Ronaldo mögött, ugye Ronaldo, De Gea, Pogba azt hiszem, Maguire is előtte van, a 10-et nem fogom tudni felsorolni, de 10, tehát pont összeszámoltam most az Athleticen, jött le ez az írás, hogy azért az elég rosszul néz ki, főleg attól a játékostól, aki megint Ronaldo nélkül gyakorlatilag a meccsdöntő emberének.
Igen, megint Bruno-ból van.
No, de beszéljünk arról, amit az előbb Doma már felhozott, itt a halasztások. Én nekem azzal kapcsolatban az a véleményem, hogy nem jó az a helyzet, ami van, de egy olyan pozícióba kormányozta magát a Premier League, amilyenben egyébként mindig kormányozza, amióta ez a liga megszületett, hogy van egy elitista megközelítés, ezt már Pete-nek mondtam a Premier League részéről, ami ugye megtiltja azt, vannak olyan egészen elképesztő szabályok, aminek semmilyen más ligában nincs. Megtiltja azt a játékosoknak, meg az edzőknek, hogy olyan kereteket, vagy olyan csapatokat nevezzenek egy-egy mérkőzésre, ami túl gyenge. Tehát mindig a legjobbat akarják látni. Ugyanez a helyzet itt most a Covid állapotokban is, hogy egész egyszerűen nem engedi meg magának a Premier League azt, hogy ifisták játszanak mérkőzéseken, mint ahogy azt a
helyette inkább kiröhögtetik magukat?
Hát ez a halasztás, ez kiröhögteti a Premier League-et?
Szerintem abszolút.
Ez kiröhögteti, de a Leicester Everton halasztása még nem röhögteti ki. Vagy a Burnley meccsének az elhalasztása? Nem, szerintem ez egy szar rendszer. Szerintem se kellett volna ezt a meccset elhalasztani, de mivel már így működött a rendszer az előző 19 alkalommal, és ezért 20. alkalom miért működne máshogy?
Egyébként ez azért nem igaz, mert az elején még nem jöttek ki ezek a gyengeségei a rendszernek, akkor, amikor 7-8 covidos esetek voltak, pont a Tottenhamnél az elején, akkor még ezt nem érezted, hogy ebből így lesz baj. Hogy akkor, amikor majd jön az Afrikai Nemzetek Kupája, meg eltiltott játékosok, meg sérültek, pont azért nem érezted, hogy ez lesz a baj, mert Marcelo Bielsa úgy gondolkodott, ahogy. Igen. Mert nekik ugye már volt olyan helyzetük még a COVID, egyetlen COVID-os eset előtt is, amikor már kérhettek volna halasztást. Ő nem kért, és akkor azt gondolta az ember, hogy ez így lesz, és teljesen normális mederben folytatódik tovább.
De ha már egy csapat kért, akkor miért ne kérhetné a többi is? És szerintem mert lehet, hogy valakinek már a könyökén jön ki, de valakinek biztosan nem tudja, hogy hogyan néz ki pontosan ez a szabályozás a Premier League, hogy mikor kérhet egy csapat halasztást, és mikor kaphatja meg az engedélyt erre a halasztásra. Azt tudni kell, hogy ez a 13 mezőnyjátékosból plusz egy kapusból álló határ, ez nem egy Covid szabályozás. Ez évek óta ott van a Premier League-nek a szabályzatában. Most a Covid helyzetben ez nyilván sokkal inkább érvényes lett. Csak ebből, ami nem Covid szabályozás, lett egy Covid szabályozás, ami félig meddig nem is Covid szabályozás, és erre az Arsenalnak a kérelme szerintem egy nagyon jó példa, ahol például arról lehetett olvasni, hogy azt figyelembe vették, hiába volt meg egyébként az a létszám, vagyis hát pont, hogy nem volt meg az a létszám az Arsenal, amikor már joggal kérhetik a mérkőzés halasztását, hogy az Arsenalnak az utóbbi hetekben folyamatosan volt 3-4-5 Covid miatt hiányzó játékosa, amik miatt a többieknek többet kellett játszani, valakinek hamarabb kellett visszatérni a sérülésből, tehát ilyen szempontból a Premier League, mert hogy hiába van meg ez az irány, hogy 13 plusz 1, ha nincs meg, akkor kérheted a halasztást, és valószínűleg meg is kapod, de mindent egyénileg bírálnak el ennek ellenére is, tehát nincs meg automatikusan. Az Arsenal ez egy szempont volt, hiába volt először egy hivatalos, aztán a meccs napján lett még egy, akiről nem tudjuk ki, hogy Ødegaard volt az egyik, és utána jött még egy másik pozitív Covid-teszt. De hát előtte a Leicester Everton már másodjára halasztották el. Szerintem egyébként ez egy bohózat, tehát valószínűleg ezt már a szezon elején ki kellett volna találni, hogy ha Covid miatt hiányzik X ember, akkor kérvényezhetik a mérkőzés halasztást, vagy akkor mondjuk, ha be kell zárni az edzőközpontot, de sérülések, meg Afrika kupa miatt, ezt ne lehessen már megcsinálni, mert nevetségesen néz ki, hogy most van kedden egy Burnley-Watford meccs, és akkor most arról lehetett olvasni megint, hogy hát jelenleg úgy tűnik, hogy lesz meccs, de ha Burnley-nél még lesz egy plusz két covidos, vagy valaki megsérül edzésen, akkor megint nem.
Igen, mert a Burnley-nek,
adták Woodot, és a Burnley-nek egyébként is a legkisebb kerete van az egész Premier League-ben, és már négy meccsel vannak minden másik kiesés ellen küzdő csapat mögött, de innentől kezdve a lavina elindult. A Leicesterrel, a Burnleyvel, az Arsenal-al, és ezt már nem tudod megállítani a szezon közben, hogyha 19-szer engedted ezt, hogy a sérültek is számítsanak, akkor 20-adjára is engedned kell, és 25-adjára is engedned kell.
Igen, tehát nem tehetsz kivételt, ez egészen biztos. Pont itt mondtam a műsor előtt, hogy Bence nem írta bele Benit, ezt aztán látom itt feltűnni a Fetszben is Péter feliratot az adásra.
Az árójelesek azok én vagyok.
Ja. No,
De abszolút ide tartozik, bocsánat, csak még ezt hadd egészítsem ki annyival, hogy ez nem, abszolút nem az Arsenalnak a hibája, vagy nem, tehát nem az Arsenal nevetteti ki magát, hanem a Premier League, hogy nem hozott ezzel kapcsolatban komoly szabályozást. Az Arsenalnak max annyiban furcsa, hogy ugye ők is eladtak két játékost most télen.
Hát komoly szabályozás ez. Komoly szabályozás, csak hülyeség.
Sőt, ez egy fekete-fehér szabályozás.
Igen. De ezért furcsa, mert ugye számomra mindig az a legidegesítőbb, legzavaróbb, amikor későn hozzák meg ezeket a döntéseket. És szerintem az a nagyon furcsa, amikor egy nappal a meccs előtt...
Jó, láttunk nem... már két órával a meccs előtt is. Szerintem ez még közel sem volt az, hogy későn hoztak meg egy döntést. Sőt, már péntek este tudni lehetett, hogy az Arsenal benyújtotta a kérelmet, tudni lehetett, hogy nincsenek meg a játékosaik. Tehát 90%-a már akkor tudni lehetett, hogy ez a meccs nem lesz megtartva, hogy másnap délutánra lett meg ez a hivatalos döntés. De hát ez egy olyan folyó, amivel a Premier League egyszer belelépett, és innentől kezdve sodorja őket, nem tudsz vele mit csinálni. Szerintem is egyébként még ebben a Covid helyzetben is sokkal igazságosabb a La Liga szabályozás, hogy 5 felnőtt játékossal már játszál, és bármennyire is kegyetlennek tűnik, hogy a show-nak mennie kell tovább, de még inkább ezzel biztosítasz egyenlő feltételeket. Jó, most te szívtad meg, lehet, hogy a következő héten meg a te ellenfelet fogja megszívni. Jelenleg tényleg az van, hogy klubok felmérik, hogy jó, most túl sok a sérültünk, akkor inkább kérünk halasztást, mert megtehetjük. Ezen valószínűleg a következő szezontól a Premier League-nél változtatni fognak, és ezen változtatni is kell. Innentől kezdve pedig egészen a szezon hátralévő részéig szívhatják a fogukat ennek a következményei miatt.
Igen, furcsa ez, amikor azt lehet mondani, hogy a La Liga valamiben jobban szervezett, mint a mint a Premier League.
Nem jobban szervezett. Tehát a Bundesliga meg a La Liga sem jobban szervezett. Egész egyszerű. Tehát a szervezettséggel itt nincsen gond.
Ez a szabályozás.
Rosszul húzták meg a vonalakat. Tehát túl magasan húzták meg a Premier League-nek a vonalait, amivel kicsit saját magukat lehetetlenítették.
Egyébként szerintem nagyon vicces lesz, mert hogyha továbbra is ilyen szigorúan betartják ezt a szabályozást, és muszáj lesz, akkor a Burnley mikor fog legközelebb meccset játszani? Minden héten kérelmezhetnék ezt a fajta halasztást, úgyhogy szerintem, hogyha valami ezt ki fog bukni, az biztos a Burnley miatt lesz.
Igen.
Bocs, még annyit ezzel az Észak-Londoni derbivel kapcsolatban, hogy érdekes módon hiába voltak sérülés miatti halasztások is korábban. Valahogy itt az Észak-Londoni derbi kapcsán lett ez óriási felháborodás, hogy képzeli az Arsenal. Hát miért? Hát mert a Sky-nak ez volt a főműsoridős nagy rangadója.
Pontosan ez.
Mindenkinek ott meg kellett szólni, hogy hát muszáj meccsnek lenni. Gary Neville azért, én nem az Arsenal miatt mondom ezt, de hát nem azért mondott, hanem mert ti adjátok a meccset, persze, és akkor a bevétel kiesés, majd berakják valami szerda estére, ami nem prime időpont.
Pontosan ezért hozta meg a La Liga is ezt a döntést, mert ugye ez a tévések, a nézők, és úgy a tévénézők, mint a helyszínre kilátogató nézőknek gyakorlatilag a pofon csapása, mert tényleg mit tudnak tenni akkor, amikor akár egy nappal, akár néhány órával a meccs előtt bejelentik, hogy ez a meccs ez nem lesz.
Ja, mondjuk, tehát ha már a pofon csapásokról beszélünk, az ürüléknek a pofon csapása elég erőteljes módon, tehát arra tényleg nem találok magyarázatot, hogy két pótolt meccset, amit lejátszottak most hétközben, ugye nem volt eredetileg kormes, tehát nem lehetett élőben közvetíteni az eredeti időpontban, de akkor volt más mérkőzés, amit lehetett, és rajta maradt ezeken a mérkőzéseken az, ugye mind a kettőt a Spieler adta, hogy nem lehet élőben közvetíteni, ahogy megvolt a lefújás, el lehetett indítani a lejátszást, és ezért ugye többen kérdezték.
Láttam, hogy kaptad.
Igen, a Twitteren is, hogy miért nem közvetítettek élőben, amit tudom, Norwich akármit. Hát azért nem, mert nem lehetett. Ami szerintem ennél nagyobb hülyeség, ez ilyen tévétörténeti ostobaság, hogy az adott időpontban lejátszott egyetlen egy Premier League mérkőzést, azt nem lehet élőben adni.
Hát gondolni kell a szurkolókra is, akik helyben kimennek megnézni a meccset. Nekem ez volt a legviccesebb a Sky kapcsán is, hogy aggódtak a szurkolók miatt, tehát mi lesz velük, akik egy héttel előtte szokták módosítgatni a meccseknek a kezdési időpontját, vagy két héttel előtt, amikor az idegenbe utazók már megvették a vonathegyet, lefoglalták a szállást, akitek a legkevésbé érdekelnek egyébként a szurkolók. Annyira álságos volt ez az egész szituáció itt az Észak-Londoni derbi kapcsán. Még azt Tottenhamet tudom a legjobban megérteni, ők tényleg szívtak a Covid miatt korábban.
Ez egyetlen adalék. Én ezt nem tudtam, hogy ugye amikor a Rennes elleni meccset nem tudták lejátszani, el kellett halasztaniuk, akkor a következő héten hétközben ott volt a Leicester elleni bajnoki meccs, amit a Premier League nem engedett elhalasztani, mert hogy azt nem tudják később lejátszani.
Igen. És utána
ezért a konferencia ligát ugye föl kellett adniuk, tehát azt nem tudták lejátszani egy héttel később, majd mégiscsak felszabadult ez az időpont, mert mégiscsak el kellett halasztani a Covid miatt. Úgyhogy ez
óriási.
Nem egy jó reklám a Premier League-nek ez a szezon ilyen szempontból.
Hát nem, a Bundesligában is az a helyzet, ami egyébként Spanyolországban, hogy ennél sokkal, hát ha így nézzük, akkor lazább a szabályozás, engedik a mérkőzéseket, a sót folytatódni, annak ellenére, hogy sok a hiányzó, üres stadionokban játszanak, ezt most már azért megszokhattuk, bár azért vannak olyan tartományok, ahol néhány százan bemehetnek a stadionokba, hát nyilván nem az igazi. Viszont ha Németországból most jelen pillanatban egy témát kellene kiemelnem, akkor a legmeglepőbb mégiscsak Haaland nyilatkozata. Önmagában az, hogy norvégul egy Bundesliga mérkőzés után ilyet mondjon valaki, ez nekem sokkal durvább volt, mint amit Lukaku nyilatkozott a Sky-on. Utána Vácke azt mondta, az ügyvezetője a Dortmundnak, hogy engedélyt kapott erre, de el tudjátok képzelni azt, hogy engedélyt kapott arra, hogy norvégul azt mondja, hogy a klub nyomást gyakorol rám, hogy döntsem el, hogy hol akarom folytatni.
Óriási.
Hát szerintem ez megint, amiről beszéltünk Lukaku kapcsán, hogy azért döbbenetes, hogy mit megengednek maguknak a játékosok. Hát Haaland esetében akkor ezt most szorozzuk meg kettővel.
Abszolút így van. Sőt, én azt sem tartom kizártnak, hogy ez egy ilyen előre eltervezett move volt. Tehát nem csak ott Haalandnak kiszaladt a száján, ugye jelenleg
Fiatalnak
nyilatkozta ezt, aki azért közelről követi az ő pályafutását.
Biztos, hogy nem, mert háromszor vagy négyszer megismételte. Nem tudom, láttátok-e, angol felirattal megvan a videó, ahogyan nyilatkozott, norvégul nem annyira értem. De ugye visszatért még kétszer vagy háromszor erre, hogy ő még egyébként itt a Dortmundban csak a focival akarna foglalkozni, de akkora a nyomás rajta, hogy döntse már el, hogy hova megy.
De alig, hanem ez a Holland Campből ez egy stratégiai lépés volt, hogy ne azzal foglalkozzanak, hogy mennyire el akar igazolni, hanem itt a Dortmund részéről is megvan nyomás, ami egyébként ettől függetlenül még lehet, hogy igaz. Sőt,
hát megerősödött a Vácke.
Nekik tervezniük kell azzal, igen, hogy mi lesz nyáron, és mi lesz a következő szezonban. Az, hogy ezt Holland nyilvánosságra hozta, az valószínűleg az ő pozícióját hivatott javítani, hogy ne őt nyomasszák már ezzel folyamatosan, hogy miért akar eligazolni, és miért csak ezzel foglalkozik. Hát a klub kért, hogy most már valamit kéne döntenem.
Igen, csak tehát ez szerintem egyrészt jó, mert beszéltünk erről Lukaku kapcsán, és hogy jó az, hogy betekintést nyersz olyan dolgokba. Akart engem a Manchester City is. Szerintem abszolút nem elegáns ezeket elmondani. Érdekli a szurkolót, érdekli az embert, hogy mi van. Ugyanígy Holland esetében is szerintem érdekel mindannyiunkat az, hogy mi zajlik a háttérben, hogy a Dortmund akkor tényleg nyomás gyakorol rá, hogy na fiam, dönts már el, mert most már nekünk is tényleg terveznünk kell, de nem elegáns ezt elmondani. Tehát a játékos részéről semmi esetre sem az.
Nem egy Lukaku szintű dolog azért, tehát az elegancia meg a beleköpni a levesbe valahol, az más szerintem, de én ezt nem érzem annyira durvának, hogy ezt ő így kimondta. Tehát ez szerintem kb. Nyílt titok.
Nyílt titok, csak a Dortmundra nézve...
Meg mit jelent az, hogy nyomás gyakorol?
Mert
tehát, hogy nem fog játszani,
hát a
akkor...
A Vácke elmegy néha hozzá, és egy baseball ütővel így az ablak előtt áll, hogy akkor jó lenne most már, hogyha mondanál valamit.
De jó, de figyelj, abból a kontextusból, ahogy ő ezt lenyilatkozta, abból sokkal inkább az jött le, minthogyha, tehát most itt holán, hogy mennyire próbálta építeni saját magát ebben, hogy azt mondja meg, hogy hova megy. Tehát nem az, hogy most a Dortmundban akar-e maradni, vagy hogy nem ezt éreztétek benne?
Hát ilyen kontextusban is lehet értelmezni abszolút, és lehet, hogy egyébként Holland rosszul mondta föl az előre megbeszélt szöveget, én ezt simán el tudom képzelni.
Na mindegy, ez szerintem minden esetre egy érdekes dolog, meg érdemes majd figyelni a folytatását, hogy mi lesz. Ez a Dortmund most azzal, hogy följött 3 pontra, az egy meccsel kevesebbet játszott Münchenre, más pozícióban van, mint akár csak egy héttel ezelőtt, amikor még 9 pontos hátrányról beszéltünk?
Marco Rose azt mondta, hogy ők még versenyben vannak a bajnoki címért, tehát mit mondjon, de nem akarom elkeseríteni semmit sem a Dortmund szurkolókat, mert nem.
Csak a Freiburgon
versenyben. Így van. Mert most már így nem.
Így, hogy megvette a Dortmund.
Ez kár.
Na viszont, ami nekünk a legérdekesebb magyarok számára, az az, ami Lipcsében zajlik jelen pillanatban. A Leipzig ugye, amikor Tedesco átvette a 11. helyen állt, most a 7. Egyértelműen látszik javulás. A játék minőségében azért ezt nem merném ilyen teljesen egyértelműen kijelenteni.
Abszolút így van. Egy dolog, amiben látványosnak tűnik a fejlődés, és ezt a tűniket szeretném kiemelni, mert nagyon kicsi mintáról beszélünk. Főleg ebben a pici mintában benne van 2 olyan mérkőzés, amit a Leipzig jelentős részben emberelőnyben futballozott, ugye Bielefeld és a Mainz ellen, és ez a fejlődés az elsősorban a védekezésben tetten érhető. Nyilván volt honnan fejlődni, mert azért Jesse más a legmagasabb minőségű helyzeteket kapta, a Leipzig is egyébként is sok lövést kaptak védekező mutatókban, mint az XG-ját tekintve, ott voltak a tabella alján, vagy az alsó felében valahol. Már ehhez képest most Domenico Tedescoval az egyik legjobb védelem az a Leipzigé, ott vannak a top 3-ban az engedett helyzetek minősége alapján, és látszik is, hogy teljesen másfajta megközelítést alkalmaz, nem azt, hogy első lendületre neki megyünk mindenkinek, mindenkit letámadunk, mert hogy ha azt nézzük, hogy hány paszt engednek az ellenfeleknek, mielőtt valamilyen szerelési kísérletet vagy labdaszerzési kísérletet végrehajtanának, akkor 5-tel több paszt engednek.
Hát, ami egy pont ezt akartam mondani, hogy
hatalmas változás.
Valamit rosszul mondtam, mert tehát az, hogy nem úgy mennek neki, és nem úgy nem támadnak le. Tehát, hogy konkrétan teljesen, nincsen letámadása a közép, Leipzignek.
Váltott felállást is, ugye erre az 5-2-1-2-re, tehát két csatár mögött van egy 10-es, mögötte 2 középes, amivel a pálya közepét tudják lezárni, oda nem mehet be labda, és hogyha szélre kimegy a labda egy középmagas védekezésből, na akkor kezdenek el letámadni, de mondjuk a 16-osnál csak nagyon elvétve mennek fel odáig, vagy mérkőzésen nagyon rövid időszakokra, még a más érában ez abszolút ott volt, hogy amint kiment egy labda oldalra, vagy a 2 közép hátét passzolt egyet, mert rögtön ott voltak fönn, csak aztán elkistek 2 ütemet, és rögtön zicserre mehetett az ellenfél. Ebben fejlődtek, csak azt nem látom még, hogy emögött az van-e, hogy nagyon sokat voltak ember előnyben, vagy emögött tényleg egy sokkal jobban működő szisztéma van más, és Tedesco ez a fajta edző volt már a Schalkénál is. Nem tudom, mennyire emlékeztek még arra a Schalkénál, ami jó volt Tedesco alatt egy szezonon keresztül. Az a csapat nem...
BL negyed döntő is?
Hát ők másodikok lettek a Bundesligában, úgyhogy az egy abszolút sikeres hát szezon volt.
City-től kaptak, csak nem emlékszem, hogy negyed vagy nyolcad döntő volt. Igen,
Max Meyerékkel, utána a hatalmas pályafutást tudhat magáénak a Premier League-ben is, aki megtalálta ott Tedesco helyét hatosban, de hogy ők abszolút egy elsősorban egy védekezésre berendezkedő csapat volt, akik utána ellentámadásokból tudtak érvényesülni. Ez nem éppen a Red Bull iskolának az alapvetése. Nyilván, hogyha kell, akkor Tedesco is tud mást játszani, és én azt is vártam, hogy egy másfajta kerettel sokkal proaktívabb lesz. Helyett inkább a biztonságra rendezkedett be, és egyelőre ez működik, mert az eredmények jönnek. Azt azért nehezen lehetne állítani, ez a Leipzig nagyon sziporkázóan játszik, mert tehát a Bielefeld ellen hiába játszottak emberelőnyben, ott nem tudtak nyerni. Oké, a Mainzot ellentámadásokból azt szanaszét verték, mert ugye Bo Svenssonék még 10 ember és agyig feltolták a letámadást, mert ők meg szintén csak azt tudják játszani. Most a Stuttgart ellen már megint csak az jött ki, hogy megszerezték korán a vezetést, de hát beszorították őket a saját kapujuk elé, szóval én még azért mindenképpen adnék ennek egy kis időt, hogy pontosan lássuk, hogy jobb lett te ez a Leipzig, vagy csak más lett?
Hát Gulának döbbenet nagyokat kellett védeni. Tehát ami,
de hogyha... Igen, de pont ezt akartam mondani, hogy ez neki sokkal jobban áll ez a védekezés, meg egy kapusnak sokkal jobb úgy, hogy nem állandóan zicserben viszik rá labdát.
Igen, és a Stuttgarten is látszott, sok lövést kapott, de nem zicsereket. Jól helyezett lövéseket, jól eltalált lövéseket, de készültetlen, ott voltak előtte a védők. És nem egy az egybe vezették rá folyamatosan a labdát, ahol hát sok szerencsét pajtás.
Hát viszont te teljesen igazad van, szenzációs meccse volt Gulának.
De nem annyira, mint Sommernek. Azt olvastátok? Az optán kijött, hogy 4,5 XG-nyi gólt védett ki.
Mondjuk benne volt 2-11-es.
Igen, hát az akkor sem emberi.
Hát Sommer nagyon jó kapus, ezt azért sokszor.
Gula is.
Hát ő is, ez nem kérdés.
De jobb aki, mint Székely Marci. Ja, bocsánat.
Szoboszlai, ilyen Doma tegnap a kézilabdán volt, úgyhogy ő szeretne arról beszélni.
Nyugodtan, még benne van egy kicsit, bocsánat. Addig legalább csendben tudok maradni.
Még annyit mindenképpen itt erről mondjunk el, hogy Szoboszlai Dominik ugye megsérült a bemelegítés közben, és én is még pont ezt akartam hozzátenni, amit itt Doma mondott, hogy elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy itt azt gondoltuk, hogy a Red Bull iskola az, amit talán Dominiknek jobban fog feküdni, ebben a rendszerben egy kicsit szélesebb lesz az a spektrum, amit Szoboszlai megtapasztalhat, megtanulhat, ugyanígy elmondva ez Gulácsi teljesítményének a feljavulásáról, és még Willi Orbánnak is ez a kicsit pozíciósabb játék, ez kedvezhet.
De kifejezetten szomorú is volt, amikor más lett a Leipzignek az edzője pont a Dominik miatt, mert hát vele már dolgozott együtt, olyan sok újat talán már nem tud neki mutatni, de ez koz megint csak egy másfajta megközelítés, eddig ugye más pozícióban is játszatta, gyakorlatilag tízesként a két csatár között, ami azért az a korábbi években nem feltétlenül volt jellemző, Dominikra talán még legutóbb Jesse Marsh alatt játszhatott, Jesse Marsh, Marco Rose alatt játszhatott ebben a pozícióban Salzburgban, aztán majd meglátjuk, ugye jól mutat, tehát alapvetően Dominik más alatt sem mutatott rosszul a Bundesligában, tehát ha csak azt nézzük, hogy itt a lövéshez vezető akciók tekintetében a negyedik az egész Bundesliga mezőnyében. Ezen persze torzítanak a pontrugások, de hát az is egy erény, azokat is jól el kell végezni. Tehát egyéni teljesítményben szerintem a Nkunku, Szoboszlai még azok, akik fölfelé lógtak ki abszolút a Jesse Marsh-féle Leipzigből is.
Hát meg ezt mondtuk a hétvégén a közvetítésben is, hogy a 2016-os edzői generációjának az osztály elsője Tedesco, ugye abban az évfolyamban végzett Matarazzo és Nagelsmann is.
Egyébként a Matarazzót én simán el tudnám képzelni a Leipzig kispadján.
Hát ezt a nagyon gyenge Stuttgartot ki fogja ejteni.
Szegény. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy ennyire egy ilyen toldozott foltozott kerettel kell dolgozni. A legjobb játékosai közül konstansan hiányzik mindig legalább 2-3, aki mi ezzel a kerettel. Szilász, Kalajdzsics már visszajött, most ugye Bornaszhoz a sérült meg ennek az eredményre, most már arról lehet olvasni, hogy Wataru Endót elvinni az Aston Villa, ami megért egy komoly csapás lenne ennek a Stuttgartnak. Pedig azért Materazzónál egy jobb edző, mint hogy most itt kieső helyen álljanak.
Most ide zárójelbe, Mario Gomez, mi lett a Red Bullnál?
A néző volt a hétvégén, nem tudom pontosan.
Azt valami olyasmit mondtak, hogy valamilyen igazgatói
képzéséről. Ralf Rangnicknek a feladatait fogja átvenni. Nem egyébként, nem
tudom pontosan. Nem a támadók technikai képzéséért felel.
Na hát na majd befejezéseket fogja gyakorolni. Hogyan kell egészen érdekes testrészekkel gólt szerezni.
Nem, bocsánatot kérünk már jó, mert
nem, mindegy, nem, majd megnézem, mert valami vezető pozíciót kapott igen, a Red Bullnál. Meglepődtem.
No, beszéljünk egy kicsit Olaszországról, és ott is az Atalanta Inter rangadóra fogunk.
A Bayern-t kihagyjuk?
Beszélhetünk a Bayern-ről.
Nem, csak, az, csak annyit néztem itt a versenyfutás kapcsán, hogy 19 meccsen 61 gólja van a Bayernnek. A Dortmund se rossz, 40-49-el állnak, azt hiszem, most az előbb megnéztem, de már el is felejtettem, de ettől függetlenül 19 meccsen 61 gól, tehát itt miért lenne bármiféle kérdés azzal kapcsolatban, akárhány pont is a különbség, hogy ki lesz a bajnok. Tehát ez nem
hát
normális.
Hát meg ilyen csapattal darálta le úgy a könt, ahogyan még az ismert punk zenekar a csirkét.
Hát ott szerintem azért a
80-as években.
Bayern Münchennek szerintem ilyen szempontból segítségre volt a Kölnnek a stílusa. Nem tudom, hogy néztétek-e vagy azt a meccset, én megnéztem az első fél időt, mert hát készültem. Meg megnéztem a számokat is.
De jó, hogy felhoztad Doma.
Ne menjen kárba.
Én már simán átugrottam.
Ne menjen kárba az az idő, hogy ez a meccs az abszolút az ilyen átmenetekről szólt. A Bayern München az abszolút brutális kölni letámadás alatt 78%-os pontossággal passzolt, ami hát, hogy mondjam, finoman szólva is a szezon átlaguk alatt van, de hogy mindig átmenetekből tudtak menni, és így, hogy megint Zabicer volt a bal hátvéd, Kimmich volt a jobb hátvéd, és nagyon szűken gyakorlatilag a pálya középső zónáira korlátozódott a játék, és ezekben a területeket a Bayern München folyamatosan meg tudta játszani, sokkal nyíltabb volt ez a meccs, mint volt a Mönchengladbach ellen, itt azért kijött bőven az a minőségbeli különbség, ami ott van a Bayern Münchennél.
Azt olvastam, hogy nem a pont a pálya közepét zárja le mindig a Köln?
Én a pálya közepén zárján a Köln, csak ugye a labdavesztések után viszont ugye most egy Gyémánban játszottak, ugye 4-3-1-2-ben, és ott a két nyolcos általában kizár a szélre, vagy a félterületeket támadja, ott van egy labdavesztésed, miközben a két szélső hátvéd is magasan van, akkor a pálya közepén téged viszonylag könnyen meg lehet kontrázni. Ugye pontosan ebből jött például az első gól Lewandowskinál, ha jól emlékszem, Dudát szerelte le Tolisso, és onnantól kezdve viszont egyenes út volt a Bayern Münchennek. Igen, egyébként pressingben a szélre próbálják szorítani az ellenfeleket, viszont labdavesztés és egyre abszolút benne van az a kockázat, hogy középen tudod őket támadni.
Jó.
Kibeszélted magad?
Igen. Mehetünk.
Atalanta Inter. Szóljál, hogyha esetleg valami nem. Benned marad, nehogy véletlenül.
Szólni fogok.
Atalanta Inter. Hosszú idő után talán tényleg az Atalanta volt az egyetlen és az első csapat, Bence pont ezt írta a vázlatban is, amelyik meg tudta komolyan nehezíteni az Inter dolgát. Annyiban meg kell dicsérnem Benitót, Márta Bencét, hogy azt mondta, hogy egyrészt megjósolta, hogy ez lesz, másrészt pedig, ami engem meglepett egy kicsit, azt mondta, hogy ha az Atalanta kiegészül, és a sérültek felépülnek, akkor szerinte a legkomolyabb kihívója lehet az Internek.
Szerintem ebben a szezonban már semmiképpen sem. Ugye az Atalantával nekem igazából nem problémám, ez egy tény, hogy a támadó játékoknak a volumene azért jelentősen visszaesett, mert az előző szezonra és az azt megelőzőhöz képest, a mostanra meg még inkább az előzőhöz képest, de hát nyilván azért, mert azok, akik a lövéseket, helyzeteket hozták, Papu Gomez elment, Iličić picit már kiöregedő félben van, most egy Duván Zapata is sérült, azért közel sem tudnak folyamatosan átütő erővel futballozni, viszont védekezésben, és szerintem főleg ezt láttuk most az Inter ellen is. Hát mondjuk kinkeservesen lehet ennük játszani, ugye tényleg egész pályás emberfogás volt, és Tibi, főleg te szerintem ez biztosan jobban tudod, hogy az, hogy most átálltak 4-3-3-ra, az annak köszönhetően, hogy mondjuk Gosenszék nem voltak, szárnyvédő poszton nem voltak meg.
Szerintem ennek, tehát hogy ez
vagy még bennem az is elmúlt, hogy ez tudatos volt itt az Interre rávetítve, 4-3-3-ban ezt a 3-5-2-t emberfogással így tökéletesen tudott pressingelni, mert pontosan megvannak az emberek, úgyhogy három védővel akarod ezt pressingelni, az egyik védődnek folyamatosan magasan kell lenni az egyik középpályáson, mögötte vannak területek.
Azért jó, mondjuk ezt azért megtette jó párszor Gasperini korábban.
Igen, játszottak már többször is négy védővel, ezért is gondoltam erre, hogy hát ez csak egy ilyen tudatos lépés volt, de ez nagyon jól is működött. Az Inter korábban játszott egy, hogy ez egyik nagyon hasonló stílusú csapatról, és szerintem ez egy érdekes trend a szériában, hogy nagyon sokan elkezdtek agresszív letámadással és emberfogással focizni. Ugye az Igor Tudor most az Iván Juric helyét átvívja a Veronában, szintén már nem extrémen, de így futballoznak. Maga Iván Juric vitte ezt magával Torinóba, ugye pont ők játszottak nemrég az Interrel, és ugye Gasperini ennek az alfa és omega, de még Piolinak a Milánja is ilyen szisztémában próbál magasan védekezni, hogy ez ennyire elterjedt, és az Inter nemrég játszott egy ilyen csapattal, és a Torino ellen is szenvedtek. Egyébként egy jó megközelítést alkalmaz ezeken a meccseken Inzaghi, mert rengeteg a pozícióváltás, itt is megfigyelhető volt, hogy Csalhanoglu visszajött a védelembe, Brozovic visszajött a védelembe, Bastoni felment a támadósorba, tehát próbálták ezt összezavarni, viszont az Atalanta az elképesztően szervezett volt, és nem csak az emberfogás részében, hanem hogyha kellett, akkor annyira jól tudták átadni az embereket, tehát például Pessina és Gozens, a visszalépő játékos, meg a fellépő játékos nagyon sokszor jól át tudta adni egymásnak, emiatt nagyon nehezen tudtak szabad embert találni. Mert pont ezeknek az emberfogásos védekezéseknek ez az ilyen hátránya, hogyha van egy helycsere, azt nehezen tudják lereagálni, és akkor van egy szabad embered. Ezen a mérkőzésen kiválóan működött. Persze volt, hogy Jacob visszalépett, lekészített egyet, volt egy jó beindulás, de ezeket minimálisan tudta tartani az Atalanta, és lett belőle egy egészen kiegyenlített meccs.
Viszont most már azért ott tartunk, és pont ez jutott eszembe, miközben néztem ezt a tegnapi meccset, hogy ez már annyira nem a Conte-féle Inter, hogy az valami egészen elképesztő. Tehát eleve ugye kezdve a középpályán, ahol teljesen elképzelhetetlen lenne az alapesetben, hogy Brozovic és Barella mellett Calhanoglu játszik. Tehát, hogy nem, tehát hogy Conte-nál ez szinte teljesen kizárható egy ilyennek a lehetősége, tehát egy verőlegény azért oda mindenképpen kellene. És és hát ugye, hogyha már Calhanoglu szerepéről beszéltünk, akkor Dzeko visszalépéseit is említeni kell, aki teljesen másképp dolgozik, mint ahogy Lukaku dolgozott az előző évben, ugyanazon a poszton.
Igen, Lukaku visszalépett, lekészített, vagy lefordult és futott. Dzeko gyakorlatilag egy ilyen irányító jellegű játékot játszik, ami persze már a Rómában is megvolt neki.
Jó, mondjuk az ő sebesség az nem lenne valószínűleg alkalmas arra, hogy ugyanazt csinálj, mint Lukaku.
Igen, de elképesztő kreatív, nagyon jól ez, hogy milyen ütemben kell visszamozdulni.
Meg ahogy olvassa a játékot.
Ez a rendszer szerintem nagyon is illik hozzá, sokkal inkább, mint a Rómában, ahol gyakorlatilag ő volt az égcsatár, akinek be is kellett fejezni ezeket az akciókat, így, hogy van mellette egy Lautaro Martinez, egy Alexis Sanchez, vagy egy Correa, és szerintem az is járhatott például Inzaghinek a fejében, hogy azért kezdett elő Dzeko mellett Alexis Sanchez, mert mindketten szeretnek mélyre visszajönni, és ezzel is próbálták összezavarni ezt az emberfogásos védekezést, és főleg a szárnyvédők, ez főleg akkor volt látványos, amikor már Dumfries beállt, hogy ő próbált ezeket a területeket befutni, de hogy minél több, kevésbé statikus játékos legyen a pályán, folyamatos helycserék legyenek, szerintem ez egy óriás sakjászma volt ilyen szempontból, és hiába lett 0-0, szerintem egyáltalán nem volt emiatt egy unalmas meccs, mert egyrészt mindig kialakultak ezek a párharcok, mikor lesz egy lefordulás, mikor lesz egy megindulás, egy átmenet, és emiatt mindig ott volt a veszély, hogy bármelyik elmehet egy helyzettel.
Ugye 8 győzelem után jött össze az első döntetlen, és ami talán ennél még beszédesebb, hogy 40 találkozó után először nem talált be az Inter, ami egy döbbenetes szám, de ez alapján sem érzed azt, nem érezzük azt, hogy itt az Internek most jelen helyzetben, ez változhat persze sérülések, egyéb dinamikák okán, meg hogyha elindul az Európai Kupa idény, hogy van-e komoly kihívója.
Nincs kiegyensúlyozottságra senki nincs. Nyilván például a Napolinál a sérülések azok, amik hazavágták őket. A Milánnak eleve nem volt túlságosan bő a keret, és nem is játszottak azért olyan magas szinten. Az Atalantánál visszaesésről beszéltünk. Nem, tehát én sem látom azt, aki egyáltalán megszorongathatja őket. A Juventus már, hogyha még magára is áll, akkor is annyira le vannak maradva, hogy is gyakorlatilag esélyük nincsen.
Hát és még egy dolgot idehoznék azt, hogy Inzaghi egy olyan dologban is szerintem előrelépett a Lációhoz képest, hogy azt nem tudtuk pontosan, hogyha ő kap egy bővebb keretet, azt hogyan tudja menedzselni, hogyan tudja versenyben tartani a játékosait, és nálam ebből eddig abszolút jelesre vizsgázott. Tehát ahogyan most visszaépítette Sanchez-t ebbe a csapatba, ahogyan tudja forgatni, akár még hogyha Lautarót kihagyja, Dzekót ahogyan leülteti, játszatja. Tehát, hogy fantasztikusan, nagyon jó ütemben, nagyon jó ritmusban forgatja.
De ilyen szintű sérülés hulláma neki még nem volt, mint amilyen most Gasperininek.
Egyébként igen, érdekes az, hogy az Intert egyelőre, mintha elkerülték volna ezek a nagyobb leolvadások ilyen szempontból is. Tehát, hogy ugye volt egy Covid miatt elmaradt mérkőzésük, de ezt leszámítva azért arról beszélünk, hogy viszonylag ott is megvan az állandóság.
Atalanta kérhetett volna egy halasztást.
Szerintem megvoltak a játékosok, hogy ki tudjanak állni.
Na, de egyébként közben az Inter megnyerte az első trófeáját is Inzaghival, az olasz szuperkupát, de ha már szuperkupa, akkor itt érdemes másokról is beszélni, nem?
Fú, abszolút. Nem is tudom. Ez a spanyol szuperkupa minden évben, vagy minden évben most már nem először hangzik el.
Spanyol szuperminitorna.
Igen, spanyol szuperminitorna, ami tényleg valamelyik játékos minden évben kiáll és elmondja, hogy tök fölösleges nekünk Szaúd-Arábiába elmennünk egy tényleg ilyen minitornáért, pénzt gyűjteni a spanyol szövetségnek, még csak nem is saját magunknak, ahol gyakorlatilag a foci az bár néhol élvezhető, de jóval kevésbé komoly, mint akár egy bajnoki mérkőzésen, és játszanod bárki ellen ez a négy magasan rangsorolt csapat. Néhány dolgot legalább megtudtunk, hogy egyelőre a Barszánál keresgélni kell, meg várakozni talán arra, hogy hogy összeálljon ez a csapat, talán lehet így fogalmazni, viszont az nagyon pozitív volt a Barcelona szempontjából, hogy a Real Madrid ellen voltak olyan periódusok, ahol úgymond uralták a meccset, és bár Ferran Torres egyelőre nem úgy tűnik, mint hogyha...
Hát, hogy 3 hónap után játszott először.
Igen, 45 percet sikerült neki összehozni, de tehát nem ebből kell kiindulni, csak hogyha itt valóban felépülnek a játékosok, akkor már konkrétan a különböző posztokon versenyhelyzet alakul ki. Tehát ami a legmókásabb szerintem, hogy Frenkie de Jongnak a helye valósan, és tényleg megkérdőjeleződik, hogy mi lenne, hogyha őt adnák el, mert van egy Nico, egy Gavi és egy Pedri erre a középpályára, akikből simán lehet egy ilyen hármas kezdő, miközben Frenkie de Jong most még lehet, nevük, hogy mindhármuknál többet ér.
Is olcsóbb.
És még a
de az rosszabb Barszának, mert a kevesebb bevétel jön be belőle. Az ajándékból.
Alig van karakter a nevükben. Bocsánatot kérek.
Nem, de most mi lenne, hogyha Frenkie de Jongot el kéne, vagy eladná ez a Barcelona? Nem, ti hát nem néznétek nagyon nagyokat? Nagy értéke.
Engem ami legjobban...
Szerintem neki nagyobb értéke van most a piacon, mint Pedrinek, Nikónak vagy Gavinak.
Pedrivel nem vagyok biztos, hogy így van, tehát lehet, hogy az övé a potenciál.
Most nem arra gondolok, hogy 1 milliárd euró.
Ja, nem a kivásárlási árat mondom, hanem azt, hogy lehet, hogy Pedriért is megadnák ugyanazt az összeget, hogyha mondjuk stőket kéne megversenyeztetni, hogy kit vesz meg a Barcelonából egy tehetős csapat. Na mindegy, válaszolja erre, Pete, aztán utána még ezzel kapcsolatban
mi
van
volt
egy
kérdés?
Az, hogy reális-e az, hogy Frenkie de Jongot elpasszolja a Barca, vagy te el tudod azt képzelni, hogy belőle pénzt csinálnak most?
Tényleg emiatt, amit mondta, hogy ennyire sokan vannak, ráadásul fiatalok, saját nevelésű emberek a középpályára, és ha nagyon kell a pénz, és van egy ilyen piacképes ember, ez simán reálisnak érzem, hogy De Jongot akár el is adhatják. Nyilván a képessége alapján azt mondom, hogy hülyeség lenne, de azért láttunk már olyat, hogy csapatok rákényszerülnek ilyen lépésre, ráadásul egy olyan poszton, ahol tényleg megvan mögötte az utánpótlás, jöhetne az Arsenalba Xhaka helyére.
Fiatal voltam, kellett a pénz.
A Barca csődben van, kell a pénz.
Hát és erre jön a mai hír, hogy Dembélével nem sikerült megállapodni, úgyhogy könnyen lehet, hogy az a Real Madrid ellen volt az utolsó meccse.
De ez mekkora hülyeség, tehát hogy nem sikerül vele hosszabbítani, akkor soha többet nem is játszol, még lenne egy fél év, amikor neked hasznos. Tehát ez a mindig a legnagyobb hülyeségek, hogy jó, akkor magunkat szivatjuk még azzal, hogy fél évig se tudunk használni, holott azért az látszik, hogy Xavinak a rendszerében Dembélé adott esetben egy hasznos futballista a Real Madrid ellen például kifejezetten jól játszott, amikor tudtak bontani ott a bal oldalon, az rendkívül látványos, meg hatékony tudott lenni. És főleg ezek a rotáció, Xavinál rendszer szinten az oldalvonalak mellett a nyolcasokkal, a szélsőkkel, a szűken helyezkedő, vagy éppen adott esetben a szélességet adó szárnyvédőkkel, szélsővédőkkel tök jól működnek. Tényleg azt kell megvárni, hogy mikor lesz ott fent az a kezdő a pályán, amelyik ezt tudja hozni. És Xavi is elmondta, hogy hát sajnos még vannak olyan játékosok, akik nem értik ezt a fajta pozíciós játékot, amit szeretne megvalósítani. De ez olyan szempontból pozitívum, mert akkor van esély még ezekkel a játékosokkal is fejlődni.
Az nem lepett meg benneteket? Ahogyan és ahol Ferran Torrest használta? Xavi?
Szerintem abból a szempontból ez nem meglepő, hogy Luke de Jong meglepő módon elkezdett működni. Tehát, hogy őt lehet keresni a beadásokkal, lekészítéseket meg tudja játszani.
De bocsánat, csak az én fejemben élt az a kép, hogy Ferran Torres oda elsősorban centernek megy?
Bennem is felmerült, abszolút, de jelenleg a Luke de Jong formája miatt szerintem ez indokolt volt pláne itt az elején. Meg ez, hogy többféle posztot el tud látni, de gyakorlatilag, hogyha az elődöntőnek a első fél óráját nézzük, nagyjából azokat a mozgásokat csinálta, amiket ilyenkor kell, behúzódott középre, megcsinálta a keresztbe mozgásokat, aztán mikor már rájött Xavi, hogy Dani Alves mögött azért picit több a hely, akkor ő maradt mélyen és Torres-szel kezdte eladni a szélességet. Nyilván, hogy pontosan azért is igazolhatták le, mert amellett, hogy egy remek játékos, nagyon sokféle szerepkört el tud látni, biztos, hogy fogjuk őt még látni centerben. Engem az lepett meg, hogy Ansu Fati állt be centernek utána a folytatásban, ahol neki nem láttam olyan sokat centerként játszani, nem az él a fejemben, hogy neki az a legjobb szerepköre ebben a Barcában.
Kicsit tudom, hogy meredek a párhuzam, de ugye egyrészt ezért mondtam, hogy ez még nagyon az eleje, tehát hogy ez ebből meccsből nem szabad kiindulni, de hogy a Citynél, amit ti is beszéltetek a meccs előtt, a Chelsea meccs előtt, hogy na most akkor ki hol fog játszani, és ti se tudtatok pontos választ adni, csak gyanítottátok, hogy ez vagy az lesz. Kicsit hasonló itt is a leosztás a Barszánál, tehát például Depayról sem tudod megmondani, hogy akkor ő most center vagy szélső legyen, Fati ugyanez, tehát, és Ferran Torres meg a harmadik, tehát 3 olyan játékos, akinél egyáltalán nem biztos, hogy ő a szélről tud hasznosabb lenni, vagy középről, és nyilván ez Xavinak is idő lesz majd eldönteni.
annyit ott eszem, hogy meg Luke de Jongot érdemes kipróbálni más.
A szélen, igen.
Már csak a mi szórakoztatásunkra.
Nem, a Cadiznál majdnem kipróbálták, csak aztán jött a Covid.
A labda ügyességére nem lehet panasz, szerintem.
Nem.
A technikásságára. Akinek szintén nem lehet panasz a technikásságára, az Luka Modric. Én abszolút megdöbbentem azon, hogy tudjátok-e, hogy hány év van közte és Andrés Iniesta között, és kinek a javára?
Hát gondolom, Modric az idősebb, és mondjuk másfél évvel.
Szerintem, hogy két év, nem, egy évvel Iniesta idősebb.
Pont egy évvel idősebb Iniesta, Modric most 36, és Iniesta 37.
De Iniesta kortalan.
Csak...
Modric is.
Tehát nem Iniesta a kortalan, ebbe gondolj bele, hogy Iniesta szerintem 3-4 éve.
Meg őszhajú, meg öreg, meg
20 évesen is.
Most, de hogyha a hajból...
De tényleg, most ezt komolyan mondom, hát neki már azért őszült az a kevés haja, ami volt ott.
Barcelonában azért Guardiola is megkopaszodott, miután megőszült viszonylag rövid időtartam alatt. Tehát...
Ott van valami a levegőben.
A vízben, Alassia vizében valami nagyon rossz.
Igen, sok a klór benne, vagy nem tudom.
De mondjuk Xavi is későig játszott, de Iniesta, tehát ahhoz képest relatíve korán ment el Japánba, hogy amúgy Modric meg még mindig hogyan játszik.
Hát ez játékosonként tényleg szerintem eltérő, ki mennyit érez magában, milyen szinten. Azért Iniestának voltak egyéb problémái is az ő magánéletében, mentális betegséggel küzdött ő korábban. Szerintem azért értette, hogy ebből a nyomásból azért, amit lehetett, és ő úgy érezte, azért próbált kiszabadulni. De Modric egyébként nagyon fantasztikus volt tényleg, főleg itt a Bilbao elleni döntő, meg hát Toni Kroos, ez élmény volt egyébként nézni, hogy a Bilbao-nak a letámadási kísérletei alól hogyan forognak ki ezek
de
a
ez
játékosok.
De ez összefügg Modric játékával, nem? Kroosé is, tehát hogy abszolút. Azért ők ketten működnek jól, amikor az abszolút legmagasabb szintről beszélünk, akkor a Real Madridban általában azt látjuk, hogy ugyanúgy, mint ahogy megvan az a reláció, amit beszéltünk itt De Bruyne meg Bernardo Silva esetén, ők abszolút ilyen szimbiózisban élnek a Madrid
és teljes
pályáján.
Szabadságot kapnak. Ezt tudom, hogy Pitt, te nem igazán sorolod a BL esélyesei közé a Real Madridot, nem. És abszolút kijött a Barca meccsen is, hogy azért hol lehet megfogni ezt a csapatot, de arra vagyok inkább kíváncsi, hogy mekkora szerepét látod itt annak, amit a City-nél megemlítettünk, hogy nagyon összeszokottak ezek a játékosok. És ugye tényleg nagyon régóta megvan ez a maga Real Madridnál, és hogy ez mennyi pluszt ad, mert én nekem jön át a meccseken, például a La Liga meccseken, hogy amit mi könnyed új gyakorlatnak gondolunk, abban egy nagyon fontos tényező az, hogy ezek a játékosok elképesztően összeszokottak. És hiába találja ki az ellenfél azt, hogy mit is akar, alapvetően nem tudsz mit csinálni ezzel a csapattal.
Ancelotti ilyetában így rakja össze a maga csapatait, hogy az egyéni kvalitásokat minden inkább próbálja kiemelni, és nyilván ez a Real Madrid ez egy nagyon nagy előny, főleg a középpályán, és pont ezt akartam kiemelni az előbb, mikor mondtad, hogy egyénileg mennyire sokat tud hozzátenni Kroos meg Modric, hogy igen, ez a kulcs, hogy egyénileg, tehát őket letámadhatod, Kroos úgyis megtalálja azt a passávat, amit nem fog senki, Modric úgyis kiforog belőle, meg kivezeti belőle, de a Real Madrid mögött nincsen egy olyan mankó, amit a rendszer nyújt, mint a Manchester City-nél, vagy akár a Bayern Münchennél. Én emiatt érzem azt, és ez látványos volt egyébként a barcelonai elődöntőben is, hogy milyen jól játszott a Barcelona, amíg mindig azért elég sok sebből vérző Barcelona a Real Madrid ellen, és mondjuk hogyan játszott korábban, persze egy a fejlődésük egy korábbi szakaszában a Bayern Münchennél, ami a BL egyik legnagyobb esélyese. Hát égésföld volt a különbség, hogy a Bayern München mennyire el tudta folytani a Barcelona játékát, persze a Real Madrid második szándékból akart futballozni, jól meg is valósították, de hát azért azt nem mondhatja senki, hogy hibátlan volt a Madrid védekezés, és kis szerencsével nyerhette volna meg a Barca is azt a meccset. Szerintem ez a két spanyol csapat, úgy összességében a spanyol bajnokság jelenleg egy mélypontját éli, és a nagy csapatokon látszik a leginkább, főleg a BL szintjén majd szerintem ez érdekes lesz a Real Madridás. Remek játékosaik vannak, ez viheti őket valameddig, Vinicius zseniális, Benzema zseniális, Modric, Kroos zseniális, megcsinálják, de csapatként szerintem ez a klub, ez a csapat jelenleg közel sincs BL esélyes szinten.
Kivel játszik a Real Madrid? Ezt elfelejtettem, Benfica vagy?
Nem tudom, azt mondom, hogy az Inter a Liverpool-lal.
Hát mivel két sorsonás is volt, így már nehéz észbe tartani az embernek, hogy melyik volt a valós.
Nem tudom, az elsőnek.
Na mindegy, de nem csak a Chelsea meccs jutott eszembe, hogy addig viszont működött ez a BL-ben is a legutóbbi szezonban, és az a furcsa, hogy bár a Chelsea ellen játékban mennyire alul maradt a Real Madrid, a második meccsnek az utolsó negyed órájáig voltak azért nyitott kérdések.
Hát csak egy percig nem érezted, hogy ott igazából Real Madridnak
pont ezt mondom, tehát hogy ez az érzésre lehet, hogy az volt, mégis nem ez történt?
Hát jó, nyilván a Real Madridtól láttunk már olyat, hogy bevetették a fekete mágiát a BL egyenes kiesés szakaszában. Én jelenleg nem bálok tőlük sokat a BL-ben, aztán majd lehet, hogy meglepnek, és akkor megint én leszek a hülye, ami már nem először történne meg az idő kezdete óta.
Na? Mindig bejön a Bajnokok Liga sorsolás, csak pár órát kell várni.
Jó, addig lezárom a...
Gyorsan, nem tudom, nem, valamiért nem...
Nincs na mindegy. Kérdez.
De itt van. A Sporting Manchester City. Manchester United. Nem.
City. Mindegy, igazából csak annyi a gondolatmenet lényege, hogy azért a sorsolás abszolút kedvezhet a Real Madridnak.
Komolyan nem találom. De itt van Paris Saint-Germain. Nem nagy
egyébként a Paris Saint-Germain csapat szinten szörnyű, tehát ott simán benne van, hogy a Real Madrid tovább megy, úgyhogy valóban a sorsolás kedvezhet nekik, ahogy Doma is mondta.
Hát higgyenek, mint Ted Lassoék. Vagy még Jacob Ramsey-ről akarsz egy pár szót?
Amit szeretnék elmondani, az nem biztos, hogy itt megállja a helyét.
Azt már elmondtad nekem, köszönöm szépen.
Szóval beírhatják kommentbe, hogy mit mondhattam Jacob Ramsey-ről, ami nem állja meg itt a helyét.
Mit gondol Pete Jacob Ramsey-ről, ami itt nem állja meg a helyét? Ő az Aston Villa kiválósága, annyit elárulunk, keressetek rá. Meg a műsorra is majd jövő héten. Köszönjük szépen, hogy most velünk tartottatok. Jövő héten is számítunk a figyelmetekre. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.